A 20. részéből fogjuk olvasni az Istennek igéjét a 19-től a 22. igeversig. János evangéliuma 20. rész 19-es igeversétől olvasom az igét az újfordítás szerint. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ottól összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát, a tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldtelek titeket. Ezt mondván rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Eddig az ige. Nyugodtan foglaltok helyet, mert ez egy elég. Van egy régi hagyomány, húsvétkor, az az, hogy amikor a gyülekezetbe mentünk, illetve hát amikor benősültem Erdélybe, még mindig, mai napig is szokás, amikor húsvétkor mentünk ki moházba, akkor azt mondták, hogy Jézus feltámadt. És erre volt egy válasz, valóban feltámadt, így van. És olyan jó érzés menni ilyenkor, mert ilyenkor lehet mondani, úgy jött, mentnek, és tudták, hogy miről van szó. És a mai istentiszteletnek a témájának azt adtam, illetve hát a címét azt adtam, hogy mindig nyitva. Vagy ahogy Erdélyben mondják azt, hogy fesznyitva. Egy kicsit szeretnék a történetbe előre menni, és pedig a húsvéti történéseket kicsit onnan elkezdeni, hogy Jézust nagypéntek után berakták a sírba, és ugye ezt a sírt megfelelőképpen egy hatalmas nagy kővel elzárták. Ugye azt mondják, hogy ez a kő egy olyan hatalmas nagy kő lehetett, amelyet 3-4 úgymond idézőjebb, egy markosabb legény is épp, hogy csak alig tudott volna megmozdítani. És húsvét reggelén ugye mentek az asszonyok a sírhoz, különböző balzsamokat és ilyen tartósító konzerváló szerekkel mentek a sírhoz, hogy Jézusnak a testét bebalzsamozzák, hogy abban az akkori szokásban minél jobban tudják konzerválni. És érdekes módon az asszonyoknak nagy volt a hitük, amikor elindultak, mert nem nagyon ment velük férfi ember, legalábbis nem 3-4, hogy a követ a sírtól majd elvegyék, hisz tudták, hogy a sír az be van zárva. Mégis mikor odaértek, akkor ugye a sír nyitva volt. Ugye van egy teória is, hogy Jézusnak a sírját őrizték, pénzt is fizettek érte, hogy Jézusnak a sírja őrizve legyen, hogy féltek attól a zsidók, hogyha ha éj közepén a tanítványok kilopják Isten, Jézusnak a testét a sírból, és azt mondják, hogy feltámadt, akkor a profécia be fog teljesedni. Tehát nagyon-nagyon vigyáztak az akkori időben a zsidók arra, hogy még csak a lehetőségét se adják meg annak, hogy ez bekövetkezzen. De hát ugye, mint tudjuk, Jézusunk feltámadt, az asszonyok odamentek, és az üres sírt találták. És a történetet nem szeretném úgy teljes mértékben, részletekben elmesélni, mert nagyon jól tudjuk a történeteket, de mégis egy pár darab állomást szeretnék kiemelni. A másik ilyen állomás az, amikor ugye Jézus megjelent az asszonyoknak, tehát Magdalai Máriának, elmondta neki az örömhírt, és Mária felismerte őt. Utána van egy olyan történet, ahol a Emmaus felé tartott két darab tanítvány, nekik is megjelent. Hosszasan beszélgettek az úton végig, és amikor a tanítványok elértek a céljukhoz, akkor azt írja az ige, hogy beinvitálták, ők még nem ismerték meg, hogy Jézus, de beinvitálták az utitársukat, gyere be velünk, ne menjél tovább, már sötét van, éjszaka van, gyere, üljél le, és pihenjél itt nálunk, úgymond egy jó barátság alakult ki közöttük, egy jó beszélgetés után, és hát beinvitálták a házukba, és testvérek, egy elég érdekes dolgot értettem meg az ígéből. Az pedig az volt, hogy nagyon sok teológiai dologról beszélgettek ott az emmausi tanítványok, és az emmausi tanítványok alatt azt a két tanítványt, tehát akik arra tartottak, és Jézus között, és testvérek, addig, ameddig nem ültek le És azt írja az ige, hogy akkor nyílt, mégis ott voltak a végén, hogy ott ültek, és nem értették, hogy mi van. Nem értették azt, hogy Jézus miért halt meg. Ők lehet azt gondolták, hogy majd nem 3 évünk lesz, hanem 34, vagy 38, vagy 60 év, vagy ki tudja mennyi, és majd nagyon sokáig majd itt megyünk Jézussal, de viszont a proféciák egyről pontról pontra be voltak teljesedve, hogy ott ült ez a 10 darab hitetlen ember. És testvérek, ha most magunkba szállunk, és egy picit magunkban a szívünkre tesszük a kezünket, mi nem ugyanezt csináljuk. Eljövünk a gyülekezetbe, keresztény, bemerített embereknek tartjuk magunkat, és amikor látjuk a gyülekezetünkben azokat a csodatetteket, és azokat az ima meghallgatásokat, nem 1, 2 vagy 3, hanem vannak itt köztünk 10, 20, 30, 40 éves hívők, meg van pár hónapos hívő, és látjuk a rengeteg csodatettet, és még mindig tudunk hitetlenkedni, és még mindig tudunk úgy állni Jézushoz, és még mindig tudunk úgy nézni rá, hogy ez most mi. És testvérek, semmivel nem jobbak azok a tanítványok abban a pillanatban, mint én, vagy te, aki most éppen az Isten tiszteletet hallgatod, vagy nézed, mint azok a tanítványok, mert mi is, én is, rengeteg csodát, rengeteg ima meghallgatást tapasztaltam meg, kicsi koromtól fogva a mostani fejemig. Hosszú évekkel ezelőtt, hosszú napokkal ezelőtt, amikor látom a Messenger csoportot, és látom azt, hogy amikor lélegeztetőgépre rákötött emberek, úgymond már lehet az orvostudomány már feltette a kezét, és azt mondja, hogy ameddig tart, ameddig lélegzik, ha nem, akkor lekapcsoljuk, és neki csak egy ember. De valakinek az egy anya, valakinek az egy apa, valakinek az egy testvére, valakinek az egy felesége, bármilyen rokona, és ott van egy ima harc mögötte, és akkor amikor látom és olvasom, és annyira jól látni és olvasni ezeket az üzeneteket, amikor azt mondja az orvos, hogy nem tudom, mit csinálnak, de ne hagyják abba. És testvérek, amikor ilyen csodákat az ember megél, és amikor jön egy csüggedés az életében, akkor mégis hitetlenül tudunk ott ülni egy bezárt ajtó mögött, és ott ülünk, és gubbasztunk, és nem értjük, hogy mi van. És nem értjük, hogy az, ami az életünkben történik, az most miért történik. És valahogy így képzelem el a tanítványokat is, hogy ott ültek, magukba roskadva, a mester, a főnök, a rabbi, akire ők felnéztek, úgymond idézőjelben a lelki pásztoruk, meg van halva. És akkor jöttek ott már az asszonyok is, elmesélték, hogy mi történt, jött Mária is, elmesélte, mi történt, jött az emmausi tanítványok, ők is elmesélték, és még mindig ott ültek hitetlenül. Még mindig ott voltak, és nem értették, hogy jó, persze, oké, rendben, értjük, de nem hiszük el. És akkor Jézus jött, az ő megdicsült hatalmas nagy testével, ami nekem számomra hihetetlen, hogy fizikai volt, de mégis nagyon mennyei, és a bezárt ajtón úgy keresztül ment. Úgy testvérek, ha egy kicsit a szívemre teszem a kezemet, és azt mondanám, hogy én, a Győző, a Bence, meg úgy, akik most itt vagyunk, most ülnénk itt, és sopánkodnánk, és egyszer csak tudjuk azt, hogy az ajtó be van zárva, és ott bejönne egy olyan ember, akire azt hiszük, hogy halott, és megállna előttünk, akkor lehet, hogy úgymond mindannyian inkább megrémülnénk, mint sem azt mondanánk, hogy hello, örülünk, hogy látunk. Mert ez egy félelmetes dolog lehetett. És ott nem volt akkora nagy tudomány, tehát ott nem voltak akkora nagy ott is már működött a tudomány, de én úgy tudom elképzelni, hogy azért az emberek egy picit úgy jobban földhöz ragadtabbak voltak, mint a mai világban. Mert a mai világban mindent szeretünk megmagyarázni. És biztos az vagyok benne azt, hogy megmagyarázzák a feltámadásnak is, hogy az nem úgy volt, hanem hogy biztos, nem tudom én micsoda, és akkor majd a tudomány elkezdi az egészet kiforgatni, meg megfordítani a dolgokat. De hogy most egy kicsit a történetnél maradva, azt látom, hogy így ott ül a 10 darab tanítvány, és egyszer csak Jézus bejön a zárt ajtón, és megáll előttük. És ott volt ez a 10 tanítvány, és nézték Jézust, és most, na most mi van? És Jézus nem kezdte el őket egyből letámadni, azt mondta, hogy békesség néktek, peace, ahogy az angol mondja, vagy hogy a héber is mondaná, azt nem tudom, majd az apósomtól megkérdezem, de sálom, igen, bocsánat, igen. Vagy ahogy az arab mondja, szalam alaikum, és megálltott Jézus, köszöntötte őket. És utána pedig fogta, és mindegyiket leszitta. Testvérek, ott ebben az igében nem látszik, de ha többi igét elolvassuk, amit Lukásba vagy éppen Márkba ír, az ige az azt mondja, hogy elővette őket a kemény szívűségük miatt. Elővette őket a hitetlenségük miatt. Hogy kemény szívűek vagytok, hogy ide küldöm nektek Mária Magdolnát, akiből kiűztem azt a rengeteg ördögöt, tehát egy hiteles asszonyt küldtem nektek tanúként, ide küldtem másik két tanúként, és még neki se hisztek. És ide kell jöjjek, és meg kell mondjam nektek, hogy itt vagyok, tessék. És akkor mutatta nekik a szegeknek a helyét, az oldalát, és meg tudták tapogatni, meg tudták fogni, és látták, hogy ez nem egy hologram, mert most biztos, hogy a mai világ azt mondaná, egy hologram jött be az ajtón, de nem. A tanítványok látták, érezték, bele tudtak nyúlni a sebbe, úgy meg tudták nézni azt, hogy milyen torzuláson ment keresztül az ő teste. És testvérek, itt van a más nagyon érdekes dolog, ha a Lukács evangéliumát elolvassuk, arról a részről, abból a kontextusból elolvassuk, addig nem hitték el, ameddig Jézus azt nem kérdezte, hogy adtok valamit enni. Tehát addig nem hitték el, hogy egy élő emberrel beszélnek, ameddig azt nem mondta Jézus, hogy adtok valamit enni. És ameddig le nem ült, és nem evette egy darab sült halat, addig hitetlenül álltak. És megint mondom, ez egy eléggé abszurd dolog, de egy kicsit olyan mosolyogtató dolog, hogy mindegyik akkor kezdte a hitét úgy átbillenni a hitének a dolgán, amikor ez kicsit az ételről volt szó. Mert az emmausi tanítványok is majd csak akkor értették meg, hogy ki az, aki velük van, amikor Jézus a szokott módon lehet, hogy volt egy standard imája, hogy most csúnyán fogalmazzak, mint a drága Jézus, légy vendégünk, és akkor felismerték, hogy ő Jézus, hát ő szokott így imádkozni, és amikor Jézus ott volt a tanítványok között, akkor lehet, hogy fogdosták ott a sebeit, meg minden, és amikor azt mondták, hogy adjál valamit ennem, akkor megértették azt, hogy az életnek az alap dolga az étel. Tehát ha valaki ahhoz, hogy éljen, ahhoz ennie, meg innia kell. És hogyha nem eszik és nem iszik az ember, mert ugye ők egy földtudatokat gondolkodású emberek voltak még akkor, ha nem iszik, meg nem eszik az ember, akkor meghal. De hogyha ez az ember enni kér, és inni kér, akkor az azt jelenti, hogy ő egy élő ember. Tehát akkor ő él, akkor ő feltámad. És akkor testvérek jött az este, és szépen fogta, és leültek enni a tanítványokkal. A tanítványok ott abban a pillanatban megtértek. Újra megújították az ő életüket, és nem az a rengeteg csoda, amit láttak az életükben is, az a rengeteg prédikáció, amit hallgattak, az a rengeteg megtérő, amit láttak, azok mind értelmet nyelve ott, akkor, abban, húsvét első napján, azt mondja az igaz, hét első napján, ott akkor értették meg azt, hogy mi történt. Ott akkor megújították az ő szívüket. És Jézus rájuk lehet, és azt mondta nekik, hogy vegyetek szent lelket, betöltekeztek szent lélekkel, testvérek. És ez a 10 tanítvány, ez a 10 elöljáró, ez a 10 ember, ez a 10 olyan ember, hogy ezek nem tőzsgyökeres baptisták voltak, testvérek. Ezek nem ilyen nagyon régóta, ilyen tradicionális baptista családból felnőtt emberek voltak. Ezek között voltak halászok, voltak iparosok, sőt, volt egy vámszedő és egy zélóta. Ha maira a mi vidékünkre le szeretném folytani, akkor azt mondanám, hogy volt köztük egyetemi tanár, volt köztük postás, volt köztük kőműves, volt köztük mondjuk a vámszedő, abban az időben ez egy nagyon ilyen megtüretlen foglalkozás volt, akkor mondjuk most keressünk hozzá egy megfelelőt, akkor azt mondom, hogy egy kocsmáros, vagy egy pipsó vezető, és volt köztük egy zélóta, ami a mai világnak megfelelően a zélóták abban az időben egy erős nacionalista nézeteket valló emberek voltak, akik nagyon jobboldaliak voltak, tehát akkor azt mondanom, hogy egy ellenzéki, most nem akarok pártokat mondani, de egy elég jobboldali ellenzéki párt képviselője is ott ült a tanítványok között. Tehát ezek így voltak itt tizen. Nem tradicionális hívő emberek voltak, hanem munkás emberek, akik mindegyike más és más háttérből jött. Megtért, elfogadta Jézusnak a parancshívását, tanítványai lettek, és 3 év múlva megújították az életüket. Értitek, testvérem, mit szeretnék mondani? Nem kiváltságosak voltak. Nem azt nézte, hogy honnan jönnek, hogy mit dolgoztak előtte, hanem azt, hogy hallgattak Istennek, vagy Jézusnak a hívására, és engedtek a szívükben. És ezek az emberek ott voltak, és ezek az emberek kapták a Szent Lelket, és kinyitották a szívüket, és lehet utána kinyitották az ajtót is, mert nincs mitől félni, és ezekből az emberekből lett a kereszténység. Ebből a 10 emberből indult el, és majd jön pünkösd, és most nem szeretnék előre menni az időben, de majd jön pünkösd, és akkor majd a Szentlélek mindenkire ki fog teljesedni. De testvérek, azt szeretném megértetni, én szeretném megérteni, és az ige megértette velem, hogy nem lehet zárt ajtókkal lenni. Testvérek, nem így vagyunk mi is. Nem így van a gyülekezetünkben, az életünkben, a házunkban, a házasságunkban, hogy szeretünk bezárkózni. Amikor jön egy nehézség, és jön egy próba, egy kísértés, akkor úgy bezárkózzunk, úgy nem szeretnénk senkit se, hogy bejöjjön, nem szeretnénk senkit se, hogy belelásson a mi dolgainkban, nem szeretnénk azt, hogy itt most bárki bejöjjön, de Jézus nem ilyen, testvérek. Lehet a mi gyülekezeti ajtunk bármennyire zárva. Lehet a mi gyülekezetünk bármennyire is 10-15 lakattal bezárva. Jézus akkor is be fog jönni a zárt ajtón. És hogyha bejön, és az mi életünkben belelát, akkor az első dolog az lesz, hogy köszön, hogy is azt mondja nektek, hogy salom, békesség néktek, és utána pedig mindenkit egyesével majd szembesíteni fog a hibájával. És amikor szembesít a hibájával, akkor meg azt fogja mondani, hogy megértetted, hogy mit szeretnék mondani? Most nem arról van szó a hitetlen emberek, a testvérek, azt most egy picit ezt félretesszük, hanem velünk meg lett hívő emberekkel, akik már bemerítkeztünk, akikkel már volt a fehér ruha, akik már lehet több éve, évtizede járunk a hívőségnek a keskeny úton, hogy úgy mondjam, de úgy határoktól határokig persze. És bejön Jézus a mi ajtónkon, és számon kér. És testvérek, ott, amikor majd így számot kér rajtunk, és tőlünk megkérdezi, hogy te, Dobai Levente, miért vagy hitetlen? Miért vagy kemény szívű? Miért nem tudsz egyenesen beszélni, amikor úgy kell? Miért nem tudod jobban szeretni a feleségedet, amikor kell? Miért nem tudsz alázatosabb lenni? Miért vagy annyira makacs? És akkor én ott állok, és azt mondom, hogy Uram, igazad van? Vagy pedig azt mondom, hogy te, Uram, azért én már egy évre hívő vagyok, azért én nekem nem biztos, hogy én vagyok az, akinek most ez szól, és de testvérek. Jézus van, amikor egy prédikáción, amikor egy igehirdetési üzenetben, egy mondatban, amikor egy éneken, amikor egy szavalaton, egy bizonságtételen keresztül bejön a te szívednek a zárt ajtaján, megáll előtted, köszön, hogy először csillapodjál le, utána szembesít a hibáiddal, és utána pedig nem azt mondja, hogy na akkor most ez van, hanem azt mondja, hogy tessék, itt van, vegyél Szent Lelket, újítsd meg a szívedet, újítsd meg az életedet. És testvérek, nekünk is nagyon sokszor húsvéti lelkülettel kell úgy álljunk, hogy nyitott szívvel Jézus bármikor a zárt ajtón be tud jönni, legyen bármennyire is zárva a mi hívő szívünk. És most nem arról van szó, testvérek, hogy nem szeretünk szolgálni a világ felé. Nem. Sokszor az van, hogy félünk a következményektől. Az a 10 tanítvány nem azért nem kezdett el utána egyből prédikálni, hogy testvérek, leglátjátok, zsidók, emberek, ti itt 3 nap múlva a profécia be fog teljesedni, és Jézus így fog kijönni a sírból. Hanem azért, mert emberek voltak testvérek. Mert jobban féltették a saját életüket, mint azt, hogy akár következményeik legyenek. És nem mertek kiállni. És testvérek, lehet, hogy te is, vagy én is így vagyunk, így nem merünk nyitni a világ felé, nem merünk nyitni a kollégáink felé, a szomszédunk felé, az osztálytársaink felé, mert félünk a következményektől. Félünk attól, hogy keresztre fognak feszíteni. És szembesíteni fognak azzal, hogy testvér, te magyarázol nekem. Egyik nap volt egy beszélgetésem az egyik kollégámmal. Hazafelé jöttünk, ketten jöttünk, és elmondta nekem, hogy húsvétkor nem szeret menni templomba. Tehát mondom, hát az miért nem? Pedig azért abban a vallásban, amiben te benne vagy, általában 3-szor mennek mindig az emberek, az a karácsony, a húsvét, meg a pünköst. És azt mondta, hogy figyelj, én azért nem szeretek menni, mert nem szeretem a képmutató embereket. És nem szeretem azt, hogy tudom azt, hogy az az ember, aki ott ül, az milyen, és tudom azt, hogy az az ember, amúgy aki ott ül, és amilyen, az azért ment el csak a templomba, hogy nehogy megszólja a falu. Vagy az a város, vagy az a közösség, amiben jár. És nem szeretem hallgatni a papot se, mert nekem a pap nem magyarázza meg, hogy kell a gyerekemet nevelni, és hogy kell házasságban élni, amikor ő nem él sose házasságban, és sose volt gyereke. És amikor így sorokba vagyok szorítva, és azt mondom, hogy és igaza van, mert tényleg, hogyha ezt nézzük, akkor igaza van, akkor azt mondom neki, hogy na uram, na most adjál bölcsességet, hogy mit mondjak neki. És úgy Isten úgy megvilágosítja, és megindítja az embernek a szívét, hogy úgy rá tudja vezetni a dolgokra. És testvérek, nem mindig, és az volt az érdekes, megmondom őszintén, hogy kicsit magamra ismertem. És azt láttam, hogy ha én is a szívemre teszem a kezemet, akkor én is olyan vagyok, mint az az ember, akire ő mutogat. Hogy azért veszem fel a szépen kivasalt ingemet, vagy éppen nem szépen kivasalt, ha én vasalom, azért veszem fel az ingemet, meg veszem fel a csinos ruhámat, és eljövök az imaházba, mert nehogy megszóljon a gyülekezet többi tagja, hogy hol voltál, te Dobai Levente, gyülekezeti előjáróként miért nem voltál imaházba? Vagy azért nem attól félek, hogy ha nem jövök imaházba, akkor nem lesz örök életem. Testvérek, az imaházba járás az nem mentesít senkit a pokoltól, azt most mondom. Ez volt az első, amit nekem az én lelkipásztorom megtanított, hogy bármennyit menjél imaházba, senki nem fogja megkérdezni a mennyországba, hogy hányszor voltál imaházba. Senki. Senkit nem fog érdekelni, hogy te minden vasárnapot voltál az imaházba. Azt fogják nézni, hogy milyen lelkülettel voltál imaházba. Nyitott szívvel mentél imaházba. Úgy mentél, ahogy azt a jó atya elvárja tőled. És ez nagyon fontos, testvérek. Nyitott szívvel. Szolgáljunk az emberek felé. Ne féljünk a következményektől. Keresztre feszítenek. Szembesítenek a hibáinkkal, vagy a gyengeségeinkkel? Igen. Jézus is megtette a tanítványaival. Ő is ugyanúgy megtette minden egyes olyan ember, akit nagyon szeretett. És akkor attól félünk, hogy az emberek tükröt tartanak elénk. És attól félünk. Nem attól félünk, hogy amikor majd ott kell megállni előtte a mennyi igazságban, akkor attól félünk, hogy amikor menned kellett volna, hogy keresztre feszítsenek, hogy engem keresztre feszítettek, te inkább fogtad és inkább gyors bezártad az ajtót 4-re, 5-re, ha lehetett volna 10 lakatot, akkor 10 lakatot tettél volna házra, hogy valaki bejöjjön. És akkor most te akarsz idejönni az örökké valóságba, és akarsz velem itt élni, meg vagy hát lenni az örökké valóság, egy hihetetlen szép helyen, amikor te zárt szíved voltak. És ez lehetne az én szívem is, a te szíved is, a gyülekezetünk is. Mennyire vagyunk nyitottak, testvérek? Ki tudjuk-e rakni azt az imaház ajtónkra, hogy mindig nyitva? Ki tudjuk-e rakni az imaház ajtóra azt, hogy fest nyitva van bárkinek? És vagy a nyitott ajtó nem azt jelenti, hogy ide mindenki csak bejöhet. Az azt is jelenti, hogy nekünk is kell kimenni rajta. És nem arról van szó, hogy kimegyünk rajta és kimaradunk, hanem kimegyünk, és azt mondjuk valakinek, hogy nézd, itt van egy hely, ahol mindig be lehet jönni, és hogyha megfáradsz, ha meggyengülsz, ha bűnös vagy, ha bármi van az életedben, gyere be, és itt fel tudsz töltődni. Igen. A hívő élet az áldozatokkal jár. Lehet, hogy le kell tegyed a cigarettát, lehet, le kell tegyed az alkoholt, le kell tegyed a szexuális dolgaidat, lehet, le kell tegyed a bálványaidat, az önödből le kell adjál, de viszont van egy másik oldal, ami mit kapsz érte. És testvérek, a húsvétnek az üzenete, és mindig mondják azt, hogy a nyitott sír, ez egy ilyen metaforikusan, így nyitva kell legyen a gyülekezetnek az ajtaja, az embernek a szíve is nyitva kell legyen. Ez ne csak egy metafora legyen, testvérek. Én azt kívánom az én életemben legelőször, és azt kívánom a te életedben utána, hogy ez tudjon megvalósulni. Tudjon az lenni, hogy Istennek nem zárt szívű tanítványokra van szükség, abban van elég. Ha kimegyünk, talán lehet, hogy én is közülük tartozok, de szeretném én is az életemet megváltoztatni. Szeretnék én is nyitott szívű lenni. Amikor úgy álljak az emberekhez, hogy kitett szívvel, és testvérek, ha megfeszítenék, vállalni kell. Mert az is én vagyok. Az is én vagyok, aki lehet esetleg nem merem megmondani az igazságot a másiknak, és amikor majd szembesítenek vele, amikor kemény szív vagyok, amikor makacs vagyok, amikor türelmetlen vagyok, és az emberek, és a családom, és a testvéreim, vagy bárki szembesít vele, és kicsit úgy megfeszítenek. De olyan jó tudni azt, hogy egész egyszerűen lehet ezt a dolgot rendezni, mégpedig úgy, hogy azt mondom, hogy igen, Uram, hiszek, nem félek többé most már a következményektől, nem félek most már attól, hogy milyen következményei lesznek az én hitemnek megvallásában, hanem tényleg téged foglak és szeretnélek követni szeretetben, úgy akarlak téged szeretni, ahogy te szeretsz engem, és meghaltál az én bűneimért. Testvérek, nem tudom, hogy azt az igét, mert lehet már én is itt nagyon sokszor mondtam, de úgy a szívemre helyeződik az az ige, amikor azt írja az ige, hogy nincsen nagyobb áldozat annál, amikor valaki az életét adja a testvéréért, a barátaiért. Testvérek, ha most a szívemre teszem a kezemet, és azt mondanám, hogy nekem meg kéne halni, hogy a Máténak örök élete legyen. Nagyon szeretlek Máté, de hezitálnék. Pedig azt írja az ige, hogy nincsen nagyobb áldozat annál. Vagy ha azt mondanák Máténak, hogy figyelj, Máté, azonnal meghalsz a Jánosért. Testvérek, nincsen nagyobb áldozat annál. És Jézusnak a halála az azért volt, hogy nekem és neked örök életünk legyen. És ezt az örömhírt, ezt a dolgot kell nekünk napról napra az emberek felé szolgálatban, tettekben, mondatokban elmondani. Jézusnak nem hitetlen tanítványokra van szüksége. Nem olyan emberekre van szüksége, akik ott ülnek egy bezárt ajtó mögött, hanem nyitott szívű tanukra. Tanukra, akik meg tudják vallani az igazságot. Nem hamis tanukra, abból is van, hanem sima, egyszerű, igaz, hithű tanukra. Én kívánom a testvéreknek, és kívánom magamnak, hogy hadd tudjon a mi életünk nyitott lenni. Hadd legyen a mi életünk nyitott az embertársaink felé, a családunkban, a feleségünknek, a férjeinknek, férjeink felé, a gyerekeink felé, a szomszédaink felé, a munkatársaink felé, mindenki felé. És kívánom a gyülekezetünknek is, hogy ne zárjuk be azt a hatalmas nagy fakaput. Ne legyen zárva az a fakapu, hanem legyen ráérve, hogy mindig nyitva. Non-stop, hogy az angol mondaná. Mindig nyitva, azért, hogy azon az ajtón be és ki lehessen járni. Be annak, aki megfáradt, és ki annak, aki fel van töltve, és fel tud tölteni mást. És majd újra vissza feltölteni. Ez a mi igazi célunk, és hiszem azt, hogy ebben Jézusunk meg tud minket erősíteni. Amen. Uram, hálás vagyok neked azt, azért, hogy a húsvétnak az öröm üzenete, az nap mint nap meglehet a mi életünkben. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy a húsvétnak az üzenete az, hogy te meghaltál, feltámadtál, és a mi életünket meg tudod nyitni. Az, hogy ezt az örömhírt el tudjuk mondani. Az, hogy a te halálod nem volt hiába való, hogy ez nem csak egy ünnep, nem csak egy bibliai történet, hanem tényleg valóságosan van értelme, és volt értelme, és lesz értelme. Uram, olyan jó tudni azt, hogy nekem is, nekünk is örök életünk lehet. Uram, köszönöm neked azt, hogy annyira leegyszerűsítetted ennek a lehetőségét. Uram, köszönöm neked azt, hogy megérthettük azt, hogy ennek a lehetősége, ennek a hatalmas nagy áldozatnak a mértéke, az eltörpül azon lett az áldozat, mert amit nekünk kell hozni, azért, hogy gyermeked így lehessünk. Uram, szeretném én is megbánni és megvonani bűneimet, letenni a te lábaid elé, a te kereszted elé. Olyan jó tudni azt, hogy ezt megtehetem, ha kell, percről percre, óráról, napról napra, bármikor. Uram, köszönöm neked, Uram, azt, hogy az én szívem is, amikor zárva volt, akkor ki tudtad nyitni. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy az életem nyitott lehet. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy te vagy az, aki az ajtón át tudsz jönni, és a zárt ajtót belülről te ki tudod nyitni. Hadd legyen az én szívem kitárva, hadd tudjam kitárni az emberek felé, hadd tudjak én is úgy szolgálni, és úgy viselkedni, élni, és nem csak a húsvéti fellángolás legyen az én életemben, hanem hadd lehessen tényleg az én életemben egy ilyen tűz, hogy hadd tudjak úgy szolgálni, és úgy megélni a hívő életemet embertársaim előtt, hogy minél több embert hozzá tudjak vezetni. Te segítsél erre engem, és minket, mindannyiunkat, a Jézus nevében. Amen.